Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, a KCG Partners szakértői, dr. Királyvölgyi Krisztián és Deák Péter vannak itt a stúdióban, dr. Királyvölgyi Krisztián partner, Deák Péter pedig ügyvédjelölt, egységes és szigorítás a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok szabályozásában. Ezt magamnak úgy folytattam, hogy ez a 2.0 legalább, de majd Krisztián mond, ha nem így van. És azt hittem, hogy a múltkor már értem, amit mondotok, és benne voltam a flow-ban, tehát, hogy ez miért hasznos, miért jó, milyen példák vannak, hol jöhet ez, hol nyerhet teret Magyarországon. Most egységesítés és szigorítás a témánk, tehát akkor valami finom hangolásról van szó?
Igen, üdvözöljük mi is a hallgatókat. Mondhatjuk, hogy finomra hangolásról van szó, itt, amit a jogalkotó változtatott, az igazából részletszabályokat érint, tehát maga a jogintézménynek a célja, amire hasznos, illetve amire így létrejött, az nem változott ezáltal.
De az ördög a részletekben.
De így van, az ördög a részletekben rejlik. Most, amit igazából módosítottak, az lényegében egy olyan kétes jogértelmezésnek a végeredménye, amit látunk, ami egy 2014-es jogszabálymódosítás követően jött létre. Ez amikor bevezették a bizalmi vagyonkezelést, egyúttal az SZIA törvény kapott egy bekezdést, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe, tehát vagyonrendelésbe adott vagyonelemeknél a rendelkezési jog gyakorlása az nem minősül bevételszerzésnek, és ennek igazából a relevanciája ott volt, hogy nagyon sokan megcsinálták azt, hogy osztalékkövetelésbe adtak bizalmi vagyonkezelésbe, és így igazából nem keletkezett adófizetési kötelezettség az adott pillanatban.
Ez egy kiskapunak látszik.
Így van, ez egy kiskapu volt, de szó szerint a kiskapu volt, mert az volt az egészben az érdekes, hogy a jogszabálynak az indoklásában viszont nem teljesen ez szerepelt. Tehát igazából ellentmondott egymásnak a jogszabály szövege, meg a jogszabály indoklás, és mivel a törvény az, amit az emberek alkalmaznak, meg az, ami kikényszeríthető, nyilván nem az indoklása az, amit legtöbben meg se néznek, így abszolút ezt meg lehetett csinálni a jogszabályok alapján, viszont idén évelején a NAV úgy gondolta, hogy közzé tesz egy adózási kérdést, amiben jelezte így a külvilág felé, hogy hát ez nem teljesen így van, és mi ezt nem teljesen így gondoljuk, sőt, így lépnie kellett nyilván a jogalkotásnak is, hogy lekövetnie a NAV-nak a kvázi jogszabálya, mondhatjuk, hogy ellentétes gyakorlatát.
Azt mondtátok, hogy a célt azt nem befolyásolja. Egy picit visszalépünk egyet a KH-hoz, mert mi már beszélgettünk a bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítványok szabályozásáról is, de egy picit a célra vissza tudunk lépni.
Maga ugye a vagyonkezelés, illetve a vagyonkezelő alapítvány, illetve a bizalmi vagyonkezelésnek többes célja van. Itt igazából a lényeg az, hogy a vagyonrendelő átadja a vagyonát erre az igazából jogintézménynek, vagy az alapítványnak, vagy egy bizalmi vagyonkezelésnek, és ez azért jó elsősorban, mert kikerül az ő tulajdonából, tehát hitelezői követelések, házassági vagyonjogi követelés, illetve örökségi szempontból is relevanciával bír, és igazából nem mellesleg a jogintézmények a népszerűsítése érdekében adókedvezményeket kapcsolt hozzá a jogalkotás, és emiatt egy elég népszerű struktúra az elmúlt jó pár évben. Itt már azért beszélgettünk múltkor is a korábbi adásokban arról, hogy van ez a felértékeléses adóelőny, ami azt jelenti, hogy be lehet tenni úgy részvényeket, vagy egy KFT üzletrészt, hogy felértékeljük piaci értékre, és igazából a felértékelt érték meg a szerzett érték közötti hatalmas nagy árfolyam nyeresége nem kell adót fizetni. Lényegében ez a struktúrának a lényege. De ezek továbbra is megmaradtak, ezekről a finomra hangulásokról már beszéltünk korábban, hogy most már 5 évetben kell tartani, tehát volt módosítás itt is, de még mindig ahhoz, hogy idézőbe felzárkózzunk a nyugati cégstruktúrákhoz, mert ugye ez a nyugati mintára került be a hazai jogszabályi környezetbe.
Említetted is a külföldi példákat, a
tradicionális
nagy cégek esetében.
Igen.
És az, hogy Magyarországon a generációváltás nagyon sok 10 000 vagy 100 000 céget ér el mostanában. Ez növeli a népszerűséget ennek a megoldásnak?
Abszolút, igen. A generációváltásnak egy nagyon jó eszköze, hiszen a lényege igazából az, hogy kikerül az örökség tárgya alól, és a maga az örökhagyó már az életében tud rendelkezni magáról a vagyonelemekről, amit ide betesz a vagyonkezelésbe. Így lényegében a hagyatékeljárásnak a hosszú procedúrája, amiről talán múltkor szintén beszélgettünk, az megszűnik ezen vagyontárgyak tekintetében. Illetve ugye azt látjuk, hogy Németországban, Franciaországban, Ausztriában ennek nagy hagyománya van, hogy az öröklési eljárások, hagyatékeljárás helyett már tényleg korábban megcsinálják, ott privátstiftungnak hívják, és lényegében ezzel egy különálló életre kell maga ez a vagyon, és nem a családi emberekről öröklődik leszármazókra, hanem különálló életben ott van, és ott, aki a kuratóriumban vagy a vagyonkezelésben bent van, ő tudja irányítani. De ugyanakkor a család érdekében, tehát a kedvezményezett maga mindig a család.
Azzal kezdtük a beszélgetés, hogy egységesítés és szigorítás, ugye június 19-én hirdették ki, hogy ezt az egységes, vagy egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. Akkor hogy vannak a pontosítások, és hogy értelmezhető ez a szigorítás?
Üdvözlöm én is kedves hallgatókat. Alapvetően itt az osztalékkövetelés, mint ugye vagyonrendelői juttatás kérdésének ugye a rendezése. Ez itt alapvetően annyit jelent, hogy az eddigi szabályozás alapvetően a vagyonrendelőt egy kimondottan különös előnyös helyzetbe hozta, mivel ugye, mint ahogy a Krisztián is ezt már korábban mondta, ugye az osztalékra vonatkozó adókötelezettség nem merült fel, mivel a rendelkezésüket ugye nem gyakorolta, vagy hát ugye a SZSZIA törvény szerint. És igazából az új szabályozás ezzel valamilyen szinten szakít, mivel hatályon kívül, tehát a 2025. június 19-én kihirdetett törvénymódosítás, az alapvetően ezzel az értelmezéssel olyan értelemben szakít, hogy hatályon kívül helyezi ezt a korábbi gyakorlat alapjául szolgáló
rendelkezést.
Igen, és igazából törvényi szinten rögzíti, amit ezt korábban egy adózási kérdésben a NAV elkezdett feszegetni, hogy az osztalékkövetelés vagyonrendelése, az ugye igazából végül is a magánszemély rendelkezés jogának a gyakorlását érinti. És ennek következtében a magánszemély ilyen módon adókötelessé válik. SZIA, illetve 15% SZIA, illetve 13% szociális hozzájárulási adó, ugye ennek a plafonjáig. Igazából ezt most már innentől kezdve az SZIA bevallásban is szükséges megállapítani, és ugye az esedékesség meg is kell fizetni. A másik ilyen nagyobb csoportja, ez a vagyonkezelő alapítvány által végezhető bizalmi vagyonkezelés, ami gyakorlatilag egy új jogviszony bevezetésével kvázi lecserélődik, ugye a tartós vagyonkezelés kérdésköre kap szerepet. Ugye ez 2025. szeptember 1-i hatályba lépéssel fogják, vagy akkor kerül majd hatályba ez a tartós vagyonkezelési jogviszony. Ez egy új jogintézmény, ami ezt a bizalmi vagyonkezelést fogja felváltani. És igazából itt a szabályokat tekintve gyakorlatilag egy teljesen új megítélés alá fogja hozni, mivel itt a polgári törvénykönyv alapján működő bizalmi vagyonkezelésbe kezelt vagyonnal fogja egységesíteni ezt az új jogviszonyt. Ugye eddig az volt a probléma, hogy gyakorlatilag a vagyonkezelő alapítványok által végzett bizalmi vagyonkezelési tevékenység az a radar alatt működött, maradhatott tekintettel arra, hogy ugye az MNB bejelentés, tehát a bizalmi vagyonkezelési törvény hatállyal tartozó, illetve kötelezettség, hogy MNB bejelentés, illetve ugye elkülönített könyvvezetést is igényelt, és most igazából gyakorlatilag ez a tartós vagyonkezelési jogviszonynak a bevezetése pontosítja, illetve egységesíti ezt a szabályozást.
Oké, szóval pontosít és egységesít, és az ügyvédjelölt nagyon jól fölmondta a leckét, de most még egy kicsit, Krisztián, még tedd meg, hogy lefordítod nekem. Értem, hogy a cél nem változik, tehát a célok maradnak, de vajon a kedv az nem csorbul-e attól, hogy most ez a helyzet, mintha tisztábban látszan. Szóval a szürke zóna meg radar alatt, értem én ezeket a kifejezéseket, de vonzó marad-e ez a megoldás?
Szerintem a kedv az nem csorbul, mi azért azt vesszük észre az ügyfeleknél, hogy ezeket, amiket most finomra hangolta a jogalkotó, nem sokan használják. Tehát igazából aki kifejezetten ki akarta használni ezeket a kiskapukat, mi is tudunk azért ilyen vagyonkezelésekről, de mi például ezeket nem javasoltuk. Tehát ezt az osztalékkövetelés átadását pont amilyen kétségek miatt, ami most felmerültek, emiatt sose javasoltuk, és az ügyfelek nem is éltek vele.
Hát a ti ügyfeleitek.
A mi ügyfeleink, igen. Viszont nyilvánvalóan sokan ettől függetlenül éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen nem véletlenül ezzel a témakörrel foglalkozott, és becsukta ezt a kiskaput. Ami ebben ezzel kapcsolatban egyébként érdekes lesz, hogy ugye a maga a jogszabály 2014 óta már van, a adózási kérdés ez egy új dolog, viszont ő azt mondja a NAV, hogy ő eddig is így értette.
Jaj, hogy visszamenőleges hatálykérdése jön most, de?
Kérdés, mi lesz az elmúlt években, akik ezekkel élt, azzal mit fog tenni igazából a NAV? Én azt gondolom, hogy bátorság lenne az ő részéből beleállni ilyen bírósági perekbe, mert a törvényszöveg az egyértelműen alátámasztja, hogy ezzel igazából lehetett élni. Hiába a jogalkotó nem erre gondolt, és az indoklásban ez szerepelt, de én azt gondolom, hogy nem lesznek ebből óriási problémák, viszont nagyon érdekes, mert azért be lett már lengetve, hogy nem elképzelhetetlen az se, hogy mi eddig is így értettük.
Az jogászoknak nagyon izgalmas lehet, hogy nem ilyenkor mi történt, ki mire gondolt ott a költő. Hát most az lehet, hogy ott egy magyar órán itt szabad a gazda, de az, hogy mire gondolt a jogalkotó, meg mi van a törvényben, most ez.
Így van. Emiatt nekünk mondhatjuk, hogy ez egy kicsit kuriózum a szakmában, hogy ilyen azért ritkán fordul elő, hogy nem azt írták le, amit szerettek volna, vagy ennyire lehet másképp érteni, úgyhogy ez egy érdekes dolog. És a másik témakörre visszatérve a tartós vagyonkezelésre, ott viszont tényleg erről volt szó, hogy hogy a vagyonkezelő alapítvány a bizalmi vagyonkezelést tudta végezni, és erről igazából tudomással gyakorlatilag senki nem rendelkezett, hiszen nem kellett az MNBS-ben nyújtani ezt a tevékenységét, nem kellett se engedélyt kérni, se bejelenteni, így lényegében egymás között kötnénk egy szerződést, és bizalmi vagyonkezelnénk neked, mint alapítvány, akkor erről igazából senki nem tudna, és a könyvekben sem úgy jelent meg, mint ahogy most meg fog jelenni, hiszen most már külön könyvezetés kell.
Ez volt a radar alatt, ugye, ez
van,
a rész.
Így van. Tehát, és ezzel viszont tényleg volt, aki élt, mert ezzel meg lehetett azt csinálni, hogy úgy adott át a saját vagyonkezelő alapítványába vagyonelemeket, hogy igazából arról se az alapítóokirat, ami egyébként egy nyilvános dokumentum, se gyakorlatilag így senki nem tudott, csak egyszer csak átkerült oda. Úgyhogy ezt itt egy picit transzparensé tette a jogalkotó. Én nem mondom, hogy ez nagyon sok vagyonkezelő alapítványt fog érinteni, de akiket valószínűleg szerették volna, hogy érintsen, azokat nyilván érinteni fogja.
Tehát a kedv az töretlen marad, úgy.
A kedv az töretlen, én azt gondolom, hogy aki ezeket a jogintézményeket arra szeretné használni, és eddig is arra használta, ami ennek a célja, és amit erre szeretnénk hinni nyugaton is, amire használják, azok vonatkozásában ez igazából nem fog jelenteni nagyobb módosítást. Aki meg nem arra használta, az meg most
így járt, szoktak
így járt, és most már transzparensen kell működnie.
Azért ez érdekes dolog, mert ugye annak idején, amikor először beszélgettünk ezekről a témákról, akkor elmondtad ezeket a nyugati példákat, vagy elmondtátok ezeket a generációs helyzeteket, meg azt, hogy Magyarországon ebben ugye szünetelt, nem volt ilyenre lehetőség. És akkor ez bejött a gyakorlatba, szerintem ez már 10 év, ugye?
Az a bizalmi vagyonkezelés az 2014 óta, a IPTK hozta be, a vagyonkezelő alapítvány pedig 2019.
Az frissebb, igen. És akkor, amikor a gyakorlat megmutatja, hogy hol lehetnek esetleg szürke zónák, vagy hol lehet repülni radar alatt, meg, akkor a törvényalkotó, ugye, valamilyen módon, az lép egyet utána, és ide igazítja a rendszert. Ugye én ezt most így olvasom.
Abszolút, ez így van, mindig kicsit így helyre pofozzák az adott jogintézményt, ami a jogalkotási cél, ami nyilván kormányzati cél is egyben. Ez egyébként nem csak a vagyonkezelő alapítvánnyal és a bizalmi vagyonkezeléssel van így, hanem mondhatjuk, hogy bármilyen új jogintézmény, hogyha így bejön a jogalkotásba, akkor a gyakorlatot igazából, meg igazából akik ezeket alkalmazzák, azok mindenki a kis tapasztalatát beteszi a kis boxba, és igazából helyre kell tenni azokat a kérdéseket, amik nem egyértelműek.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, még hogy egy fiatal szakember, mint Péter, ugye, aki ügyvédjelölt és a KCG Partnersnél dolgozik, hogy ebben mi a legizgalmasabb?
Visszavezetném arra, hogy amikor a egyetemen ugye, hogy tanuljuk, ugye jogszabályban ugye le van írva, és valami egy ilyen abszolút egy ilyen feketén-fehéren megtanulod utána az áróvizsgán, hogyha ezt húzott tétet elmondod, és utána igazából így a gyakorlatban, amikor ez real life így akár családoknak, hogy hogyan, mit és hogyan csinál. Hogy mondjuk hogyan...
Oldja meg a gondjaikat, vagy problémáikat.
Igen, hogy például az eddigi, most nem is tudom, az elmúlt ilyen 15-20 évben ki, hogy mit csinált, és hogy jönnek újra lehetőségek, akár csak egy ilyen bizalmi vagyonkezelési struktúra felállítása, vagy vagyonkezelő alapítvány, és igazából lesz, hogy amikor a meetingen, amikor ugye az ügyféllel ülünk, és ez így igazából előjön, hogy...
Életszagon előjön.
Igen, az, amit én a papíron megtanultam, hogy az, és mi hogyan tudjuk segíteni akár csak az ügyfelet ebben az egész struktúra felállításában. Igazából egyrészt érdekes az is, hogy a feketén-fehéren lévő papíron jogszabály által ez milyen környezetet tud generálni, akár csak egy adott családnak mondjuk egy ilyen alapítvány felállításában.
Hát igen, ez az egyik nagyon izgalmas, a másik meg az, hogy azt látod, hogy feketén-fehéren volt leírva, meg megtanultátok, meg így szól a törvény vagy a jogszabály, ehhez képest akkor voltak ebből elmozgások, ez a való világ, és akkor most valami helyére kerül, ha úgy tetszik, nem?
Igen, igen. Meg egyébként különösen szerintem arra vagyunk büszkék, hogy ezek a jogintézmények nem a céges vagyonnak, illetve a cégnek a működését befolyásolják, a jogintézmény, hanem kicsit hátrébb lépve a tulajdonosnak a magánvagyonát képezik általában. Ezért különösen egy ilyen plusz bizalmi faktor az, hogy ezt igazából rábízzák az ügyfelek. Szerintem ezzel a jogterülettel, aki foglalkozik, szerintem erre általában büszkék, hogy ez itt egy bizalmi, olyan bizalmi plusz faktor van, ami nem minden kollega tud szerintem elmondani.
Tehát akkor két fontos dátum, június 19-e és szeptember 1-e, a részleteket pedig majd a szakértők elmondják az érdekelteknek. Nagyon szépen köszönöm, dr. Királyvölgyi Krisztián és Deák Péter, KCG Partners ügyvédi társas. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.